Tiszteltel köszöntöm a Mandiner Világrend című műsorának eheti nézőit, hallgatóit. Maráci Tamás vagyok, a Mandiner újságírója. Ezen a héten pedig az amerikai-magyar kapcsolatokkal, diplomáciai kapcsolatokkal foglalkozunk. Miért romlottak meg néhány, illetve nem is néhány, hanem most már másfél évtizeddel ezelőtt a magyar-amerikai kapcsolatok, milyen jelene van és milyen jövőbeli kifutása lehet ennek a relációnak. Vendégem pedig Gladden Papin úr, a Magyar Külügyi Intézet elnöke, akivel angolul fogok beszélgetni tolmács segítségével.
Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Örülök, hogy látom. Az első kérdésem, mivel az ön pozíciója ránézése furcsa lehet, ön amerikaiként egy magyar politikai motort vezet, ami hát elég furcsa első ránézésre. Miért vállalta el ezt a munkát, ezt a feladatot, és hogy lehetséges a születelkedett itt Magyarországon, és ezzel foglalkozik? Nos, igaza van. Szórakoztató és érdekes az, hogy a Magyar Külügyi Intézet elnöke lehetek. Én magam 2022-ben egyébként magyar állampolgár lettem, úgyhogy nem pusztán arról van szó, hogy külsősként vezetem az intézetet. Ugyanakkor egyedi érdeklődés mutatkozik Magyarország iránt, illetve az iránt, hogy felvegyük a kapcsolatot a konzervatív erőkkel máshol a világon, és ez nagyon fontos részét képezi annak a csatának, amit a liberálisokkal szemben hajtunk. Ugye a liberálisok az meg is uralkodja elvet követik, elszigetelik a konzervatívokat minden országban, és Magyarország ezzel szemben hidakat épített. Úgyhogy eredetileg vendégként érkeztem ide, olyas valakiként, aki utána akart járni a dolgoknak, most pedig én vezetem ezt az intézetet, mert úgy vélem, hogy a Magyarország által közvetített üzenetet mindenhol hallani kell a világon. Igen, majd eljutunk ide is, de először arra lennék kíváncsi, hogy önnek mi az előzmény, az előtörténet, a döntés tekintetében, hogyha valaki utána jár önnek a Wikipédián, akkor azt találja, hogy ön az Amerikai Elefántnak volt az alapítója 2017-ben, ez egy új hangként jelent meg az amerikai konzervatív gondolatok közvetítőjeként. Már ekkoriban is Trump támogató volt? Nos, igen, az American Affairs egy olyan újság, amelyet annak érdekében hoztunk létre, hogy megalkossuk azt az architektúrát és politikai gondolkodást, amely elősegíti a Trump adminisztráció munkáját. 2016-ban és 2017-ben gyakorlatilag Trumpot mindenki leírta, még a konzervatív, még a republikánus párt is azt mondta, hogy populista, nacionalista, ezek nagyon veszélyes gondolatok. És a kollégám és én pedig úgy láttuk, hogy egy rendkívül fontos problémát azonosított, név szerint azt, hogy továbbiában már nem szolgálja a politikai rendszer az átlag amerikait, a normális amerikaiakat, és éppen azért hoztuk létre ezt a médiumot, hogy ezt a küldetést közvetíthessük. És hát egy dolog a másikhoz vezetett, én elkezdtem utánajárni a magyar politikáknak, de hogy válaszoljak a kérdésére, igen, már a legelejétől azon kevesek egyike voltam intellektuálként, aki Trumpot támogatta, látva ezt a fontos politikai ügyet, amelyet képvisel. Értem. És ekkor tájt hogyan ítélte meg az elnökségét, azokat a tetteket, cselekményeket, amelyeket végrehajtott, nem a szavakra vagyok kíváncsi, és most hogyan ítéli meg 4 év távlatából? Hiszen látjuk ennek a történetét, most már időben távolodtunk, most hogyan ítéli meg a tevékenységét? Nos, úgy vélem, hogy sok ember nevében beszélek az amerikai jobb oldalról, amikor azt mondom, hogy manapság úgy tekintünk vissza a Trump adminisztrációra, mint egy csodálatos időszakra ahhoz képest, hogy mi következett utána. Egy teljesen másik világnak tűnik. Általában véve béke volt a világon, Amerika sokkal kedvezőbb nemzetközi pozícióval rendelkezett. Természetesen sok kihívással nézett szembe. Trump nem várta, hogy győzzön, és éppen ezért nem rendelkezett a megfelelő emberekkel. Nem volt mögötte egy teljesen kiépült mozgalom a megfelelő emberekkel. Mindazonáltal bemutatta, hogy a liberális, internacionalista megközelítés nem az egyedüli. Éppen ezért mindez rendkívül fontos volt. Ezt követte a Covid, a háború, a gazdasági válság mindenhol, tehát teljesen más időszaknak tűnik ez. Amennyiben Trump elnök visszatér, akkor remélhetőleg tud majd ebből építkezni. Négy évet kapott, majd legyőzték egy választáson, és látjuk majd, hogy most novemberben mi fog történni. De akkoriban, 2020-ban, amikor legyőzték, Orbán Viktor már 10 éve volt hatalmon Magyarországon, összességében természetesen 14 éve. Tehát óriási tapasztalatokkal rendelkezett Trumphoz képest. Ön professzorként Dallasban, Texasban, nem tudom pontosan hol tartózkodott ön 2020-ban, emlékszik arra, hogy mikor kezdődött ez a csodálatos barátság az amerikai és a magyar konzervatívok között? Amikor ugye a konzervatívok új ötletek után nyúltak, hogy hogyan folytassák ellenzékben a tevékenységüket, és akkoriban jöttek rá, hogy létezik számukra egy modell Európában, és hogyan vették fel a kapcsolatot a magyar konzervatívokkal, mi volt ennek a kezdete? Nos, önnek teljesen igaza van, ekkor történt mindez. Meglepő, hogy az amerikai konzervatívok miért tekintenének az ország határain túlra? Nagyon nagy országról van szó, a saját hagyományaival, és hagyományosan az amerikai konzervatívok rendkívül nacionális listák, patrióták és befelé fordulók, ahogy tetszik, de a Trump elnökség lezárását követően, ahogy ön is említette, akkoriban Orbán miniszterelnök úr már nagyon sok tapasztalatra tett szert, és abban a pillanatban jelent meg számunkra az, hogy Magyarországon stabil a helyzet, sikerült valamit kiépíteni, és több minden összejött akkoriban a különböző magyar intézményekben. Ott volt a nyitott kéz, hogy felvegyék a kapcsolatot az amerikai konzervatívokkal. Szerintem a magyar fél volt a kezdeményező ebből a szempontból, és politikai szempontból is értelmes megoldásnak tűnt, hogy amerikaiként feltegyük a kérdést, hogy mi zajlik oda át. Szerintem az volt a fordulópont, amikor 2021. augusztusában Tucker Carlson látogatást tett Magyarországon, egy hétig tartózkodott Budapesten, bemutatta az embereknek, milyen az ország, meginterjú volt a miniszterelnök urat, és ekkoriban az amerikai konzervatívok számára megjelent ez az új hős. És pontosan ebben az időszakban ön is megváltoztatta a véleményét, és Budapestre érkezett. Néhány héttel később, 2021 őszén idelátogató professzorként érkezett Magyarországra. Hogyan keresték meg önt, hogyan vették fel önnel a kapcsolatot a magyar hivatalos szervek vagy egyetemek? Azt hiszem az MCC kereste önnel először a kapcsolatot. Miért döntött úgy, hogy maga mögött hagyja az amerikai hátterét, és így fél évig letelepedik Magyarországon? Nos, a látogatásom decemberben történt, és azt megelőzően a választások előtt volt egy vita Biden és Trump között. Biden rendkívül rossz megjegyzéseket tett Magyarországra és Lengyelországra vonatkozóan, melynek akkor konzervatív kormánya volt, és Fehér Oroszországgal, Belarusszal egy kalap alá vette őket, és azt mondta, hogy fel kell vennünk a küzdelmet az autoritár országokkal szemben, mint Magyarország, Lengyelország és Belarus, és én írtam egy cikket, hogy nem-e helyén való, hogy Amerika így beszéljen a NATO szövetségeseiről, akik fontos partnerek, ráadásul fals információt közöl mindez, nem lehet így leírni Magyarországot. És néhány hónappal később ez vezetett ahhoz, hogy az MCC-nél látogatást tettem decemberben, és az amerikai egyetemi pozíciómnak köszönhetően egy év szabadságot vettem ki. Tehát ez volt a konfliktus kezdete Biden és Magyarország között, és ez adott okot az első látogatásomra. Én emlékszem, hogy akkoriban találkoztam önnel 2021. szeptemberében, és egy idézet az ön interjújából, amit a Mandinernek adott akkoriban, akkor közöképp hangzik. Az amerikai konzervatívok egy hatékony konzervatív állammodellt keresnek, és ennek Magyarország egy laboratóriuma. Ön ezt mondta 2,5 évvel ezelőtt. A magyar politikáknak milyen elemei nyűgözték le ön? Akkor frissen érkezett Budapestre, új információkra tett szert, és akkor nagyon-nagyon közeli élményt szerezhetett a tekintetben, hogyan működnek az egyes intézmények Budapesten. Tehát mi ragadta magával az ön tudatát a magyar politikák közül amerikaiként? Nos, véleményem szerint más látásmódot biztosít az, ahogy telik az idő. Szerintem az amerikai politika rendkívül rövid távúvá vált, az emberek csak a következő választásig tekintenek előre, és úgy tűnik, hogy 2010 óta Az Orbán kormányok hosszabb távú távlatokkal rendelkeznek, és azt mondják, hogy hogyan tudják jó úton tartani az országot 2030-ig, vagy akár 2040-ig. Magyarországon ugyanis nagyon sok minden körülforog a kocka. Hát, hogyha valami rosszul üt ki, akkor az szörnyű eredményhez vezetett. És úgy véltük Amerikában, hogy semmi sem fog rosszra fordulni, hiszen Amerikáról van szó, egy egyedi helyről, bármi is történjen, mindig a jó úton haladunk előre. De sajnos nem ez a helyzet, letértünk az útról, és meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat, és meg kell vizsgálni azokat a technikákat, amelyek segítségével ki lehet alakítani az új generációt. Vannak olyan programjaik önöknek, mint például az MCC, és számos egyéb intézmény, és természetesen vannak olyan politikák is, amelyeket említhetnénk, de alapvetően itt egyfajta gondolkodásmód jelentkezik rendkívül erőteljesen. Érdekes, hogy említi az amerikai konzervatív gondolkodásmódjának megváltoztatása szükséges, és egy politikát is említett 2,5 évvel ezelőtt, ez pedig a magyar kormány családpolitikája volt, ami újdonság volt az ön számára, és az amerikai konzervatívok számára. Ez nagyon érdekes, mert ebből a szempontból valóban meg kell változtatni a gondolkodásmódjukat, nem igaz? Hiszen az amerikai konzervatívok úgy gondolkodnak, hogy apró beavatkozások megengedhetőek a magánéletbe, ez viszont elég erőteljes beavatkozás, hiszen ugye azért adunk incentívákat a családoknak, hogy gyerekeik legyenek. Az amerikai konzervatívok készen állnak arra, hogy befogadják ezeket az új gondolatokat? Szerintem igen, és a Trump adminisztráció lezárását követően ez meg is történt. Az amerikai konzervatívok újra megvizsgálták a hozzáállásukat. A korábbi helyzet, amelyre ön utalást tett, az volt, hogy a republikánus párt mindig ellenzéki jellegű párt volt, tehát bármit tettek a demokrata párt, a republikánusok automatikusan ellenezték. Ez is egy politikai stratégia. De nem teljes körű politikai program, és ennek az eredménye az volt, hogy 30-40 év leforgása alatt, ugye ott van a jóléti politika, az oktatás politika, ezeken a területeken a demokraták elértek eredményeket, a republikánusok pedig megpróbálták megakadályozni azt. Aztán a demokraták ismét hatalomra tettek szert, a republikánusok ezt megpróbálták megakadályozni. De az átlag emberek tekintetében a republikánusok semmit nem kínáltak föl, tehát új megközelítés szükséges, pozitív erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy előmozdítsuk a konzervatív értékeket, a kormányzati motorokat kell kihasználnunk ennek végrehajtására, tehát több érdeklődés mutatkozik ebbe az irányba. Ugye két különböző mentalitás jelentkezik ugye az európai, illetve a magyar konzervatívok, valamint az amerikai konzervatívok között. Megnéztem némelyik interjúját az elmúlt hónapból. A legérdekesebb számomra az Ahern interjú volt. Szimbolikus jelenségről van szó. Van egy konzervatív újságíró Nagy-Britanniában, aki megpróbált önnel szemben fellépni az eredeti európai konzervatív alapgondolatokat sugallva. Nagyon érdekes ugyanis, amit ön mond. Az egyik ugye a családtámogatás, ami ön szerint nagyon jó. És a riporter azt mondja, hogy az a pozitív diszkrimináció az egyenlőtlenséget szül. Ön azt állítja, hogy a gyermekvédelmi törvény ön szerint jó, de a nyugati riporter azt mondja, hogy ez homofób törvény. A migráció ön szerint nagyon fontos. Ezt mondta Dallasban, Texasban és Magyarországon is, mire a riporter azt mondta, hogy ez egy idegengyűlölő, nem nacionalista megközelítés. Számomra is végszerűen szimbolikus, a nyugati konzervatív gondolkodásmód nem képes felfogni még manapság sem az ilyen jellegű politikai csinálás mentalitását. Nem erről van szó? Nos, igen. Én úgy vélem, hogy különböző helyzetekben találja magát a konzervativizmus a különböző országokban. Trumpnak köszönhetően az amerikai konzervatív gondolkodásmódja változásnak indult, például a migráció ügyében, ahogy ön említette, amely óriási problémát okoz. A Biden adminisztráció milliónyi migránst engedett be az országba az elmúlt évben, és Trump ötletei ezzel kapcsolatosan nagy hatással vannak az emberek gondolkodásmódjára. De van egy régebbi konzervatív gondolkodásmód nyugaton, amely inkább szabadelvűbb és állam ellen fellépő jellegű, és ez nem összeegyeztethető a jelenkor problémáival. Most már tisztában vagyunk azzal, hogy egy harcban kell részt vennünk, meg kell nyernünk azt, támogatnunk kell az emberek konzervatív ösztöneit méghozzá mindennel, ami rendelkezésünkre áll, mert nagyon nagy nyomás nehezedik rájuk. A nemzetközi mozgalmakra gondolok itt, a nemzetközileg támogatott, finanszírozott NGO-kra, a globális vállalatokra, német-nyugati hatalom maga. Tehát óriási a nyomás, és aktívabban kell küzdenünk. Tehát számomra ez a fajta gondolkodásmódbeli különbség fontos. Némelyik nyugati konzervatív megérti ezt, némelyik kevésbé. Ugyanakkor mindenki tisztában van azzal, hogy mi az a magyar példa, és mindenki erről beszél. És ön egyetért minden magyar politikával? Ugyanis egy magyar kormányzati állami intézményt képvisel oda-haza és külföldön. Tehát egyetért a jogállamisági kérdésekkel, amikor az Európai Unió kritizálja Magyarországot? Tehát ön egyetért a magyar érvekkel? Igen, ez egy olyan példa, amikor a jogállamiság koncepciója gyökeresen megváltozott. Minden korábbi generációban azt jelentette, hogy van helyes és helytelen. Tehát a családról alkotott felfogás, a hagyományos családról, amely ugye áll férfiból és nőből, ez is a jogállamiság részét képezi, de a liberálisok Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban megváltoztatták ezt a gondolatot, és egy radikális ötlettel rukkoltak elő ezzel kapcsolatosan, név szerint, hogy a jogállamiságot az határozza meg, amit Brüsszel mond, nyitott határokat jelent, radikális szexuális liberalizációt, radikális egyenlőséget és a nemzetek végét. Tehát amennyiben a jogállamiság korábbi koncepcióját tesszük magunkévá, az erős nemzetet, amely képes megvédeni saját magát, akkor megpróbálnak kizárni bennünket ebből. Tehát fegyvert kovácsoltak ebből. És a migráció? Nos, ez volt az első terület, ahol az Orbán kormány nemzetközileg is hatást gyakorolt. A helyzet szerintem az, hogy ezek a nagy problémák és rossz trendek láthatóak Magyarországon és Közép-Európában, méghozzá korábban, mint bárhol máshol. Magyarország az Európai Unió külső határán helyezkedik el, és láttuk, hogy a 2015-ös migrációs hullámok mit eredményeztek. Mindenki azt mondta, hogy nem jelent ez majd problémát, Magyarország azonban azt mondta, hogy megakadályoz egy problémát, mert hogyha bejönnek, már később nem tudjuk azt orvosolni. És most mindenki elismeri, hogy Magyarországnak igaza van. Az orosz kapcsolatok, a különleges magyar-orosz kapcsolatokkal mi a helyzet? Nos, én erre úgy tekintenék, hogy mindig is volt egy fajta egyensúly a magyar történelemben, és hogy fenn kellett tartani valamilyen fajta kapcsolatot az orosz világgal, a türk vagy török világgal, és az európai világgal, ezen belül is a német nyelvű világgal. Mindig fenn kell tartani fajta kapcsolatot földrajzilag, kulturálisan és történelmi szempontból. És hát jelen pillanatban pedig az energia következtében Magyarországnak tehát rendkívül gyakorlatias a hozzáállása, nem ideológiai közeledésről van szó. A nyugati média azt mondja, hogy Orbán miniszterelnök úr és Putyin elnök azért kedvelik egymást, mert autoriter, tekintélyelvű vezetők. Magyarország, ahogy megtanultam, már rendkívül gyakorlatias hozzáállásra rendelkezik ezen kapcsolatokat illetően. Rendben, akkor térjünk is rá a fő témánkra, a magyar-amerikai kapcsolatokra, amely rendkívül kényes téma. Próbáltam felidézni az emlékezetemben, hogy mi is történt, mi volt a fordulópont, mikor kezdtek megromlani ezek a kapcsolatok, és az e-mailjeimben és korábbi tudásomhoz visszanyúlva úgy gondoltam, hogy 2011-ben, amikor Magyarország megváltoztatta az alkotmányt, az alaptörvényt, és megváltoztatott különböző jogszabályokat, és ekkor jött egy levél Hillary Clinton részéről, aki akkori külügyminiszterként szolgált, és kritizálta a magyar kormányt, és ekkoriban minden nagykövet, némely kivételtől eltekintve, aktivista stílusban kezdte kritizálni a magyar kormányt. Ez egy majdnem 15 éves történet. Mi ütött ki balul ön szerint? Mi ment félre? Nos, érdekes, hogy ezt említi ugye az új 2011-es alaptörvény. Emlékszem erre. Akkoriban valami keveset tudtam Magyarországról, de két cikket is láttam a New York Times-ban, amely kritizálta ezt az alaptörvényt. Elolvastam tehát a cikkeket, és azt mondtam magamban, hogy hűha, ez remekül hangzik. Arról beszélnek, hogy megőrzik a nemzeti identitásukat, a kereszténységről beszélnek, megemlítik Szent István koronájának alapgondolatát, tehát egy klasszikus megközelítéshez tértek vissza, és ezt követően nem is hallottam mást a Magyarországról 6-7 éven át. A probléma abban rejlik, hogy Magyarország más utat jár, de még mindig az európai és a nyugati világ része. Tehát ez egyfajta ellenpélda, azt mutatja, hogy nem feltétlenül kell azt az utat járni, amit a liberálisok írnak elő, és ezt nem képesek ők tolerálni. Van még egy problémakör, amit érdemes megvitatni, ez pedig az, hogy az amerikai külpolitika rendkívül ideologizált lett, és ennek vannak okai, ezt is megbeszélhetjük, de véleményem szerint a magyar részről valami jó történt. Szembe mentünk a fősodorral, és olyas valamit építettünk, ami klasszikus európai konzervativizmus, és Amerika nagyon rosszul reagál erre. Abszolút helytálló, amit mond. Stephen Scholl, a korábbi kollégája az MCC-ben is ezt mondta nekem. És leírtam egyébként egy idézetet is, de másodikkal kezdeném. Ugye azt mondja egy interjúban amerikaiként, hogy Magyarországon meg kell értenünk, hogy az amerikaiak nem rossz fiúk, akik császárként akarnak viselkedni, fölöttünk állóként kívánk magukat feltüntetni, és megmondani nekünk, hogy mit tegyünk, hanem az amerikai külpolitika valóban hisz abban az identitásban, hogy demokratikus útra tereljen országokat, és amikor másként viselkedik egy szövetséges, akkor nem a rossz szándék jelentkezik Washington részéről. Elismerem, optimistaként hangzik mindez. Tehát azt állítja, hogy ez a külügyminisztérium egyik célja, hogy megmutassa a megfelelő demokráciát a szövetségeseknek. A második idézet ez ellentétben viszont azt állítja, hogy az amerikai nagykövetség nem csak az amerikai érdekek képviselője lett, hanem a politikai ideológia képviselője, a liberális ideológia képviselője a demokratikus kormányok, a demokrata kormányok során. Ez két különböző álláspont, reflektálna rájuk? Nos, végig kell gondolnunk a nyugati szövetséget és a barátságot az USA és Európa, illetve Magyarország között. Nos, gondoltunk erre egy házként, amelynek van egy teteje és van alapja. Az alapok olyasmik, mint a kereskedelem, a gazdasági együttműködés, az emberek cseréje, a katonai együttműködés, és a tető pedig az ideológiai szint. Hogy hogyan is értelmezzük a kapcsolatunkat, milyen kifejezéseket használunk annak leírására. És az történt, hogy az alapok elkezdtek degradálódni, és Amerika gazdasági hatása a világon már nem az egyes számú. A BRICS országok és Kína kezd fölemelkedni, erőteljes elemeit képezik a nemzetközi kapcsolatok alapjainak, és az ideológiai szint pedig nagyon is súlyossá és intenzívé kezd fokozódni, és nagyon keményé. Tehát véleményem szerint a szerkezet, amelyet Amerika létrehozott, illetve amelyet a liberálisok létrehoztak, kezd összeomlani, nem működőképes a továbbiakban, és a szétesés közben egyre keményebb hangnemet ütnek meg. Ezek a technikák tehát, amelyeket az amerikaiak használnak annak érdekében, hogy ideológiai konformitást erőltessenek mindenkire. Nos, nekem erről negatívabb véleményem van most már. Voltak olyan elemei mindennek, amelyek részét képezték ennek a rendszernek az 1990-es években, de gyakorlatilag elmosódott ennek az alapja. És az intellektuális, liberális elem az, ami megmaradt. És ezt egyfajta hatalmi formaként kezelik. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter mindig felhozza azt a példát, hogyha egy magyar nagykövet Németországban vagy Ausztriában beleszól a belpolitikába, akkor visszaküldené Magyarországra. Az amerikai diplomácia ezzel szemben egyfajta oktató jelleggel lép fel, mindig kioktatja azokat a nemzeteket, ahová delegálták, már gondolok itt a nagykövetekre, hogy hogyan kell demokratikus életet élni. Ön szerint ez egy stratégiai hibája az amerikai külügyminisztériumnak? Igen, stratégiai hiba, és azért stratégiai hiba, mert globális verseny jelent meg. Ezek olyan technikák és stratégiák voltak, amelyek értelmet nyertek akkor, amikor Amerika kizárólagos dominanciával rendelkezett a nyugati világban. A második világháborút követően ott volt a Marshall-terv. Amerika fizikailag újjáépítette Európát, kiépítette a nemzetközi intézményeket, és létrehozta a nyugat keretrendszerét. Tehát valamelyest érthető, hogy ez idő alatt volt egyfajta értelmezésük ebből a szempontból, és egyfajta attitűdöt alakítottak ki, de ez már nem működőképes, mert a világon óriási verseny zajlik. És a liberális demokrácia nem, hogy nem csak az nem az egyetlen sikeres mozgalom, hiszen vannak egyéb kormányzati működési formák, amelyek gazdasági növekedést eredményeznek, hanem inkább az a helyzet, hogy kezd degradálódni, tehát degradáló rendszerről van szó, amelynek a vezetői egyre dühösebbek. Láttunk már ilyen jellegű rendszert. Amikor egy politikai rendszer belép ebbe a szakaszba, hasonlatosan a régi szovjet rendszerhez, az nagyon veszélyes lehet. Milyen mélységű tudással rendelkezik Donald Trump a magyar politikai helyzetet illetően, és az amerikai-magyar kapcsolatokat illetően? Ennek hullámvölgyei, hullámegyei tekintetében. Nos, Trump rendkívüli politikai gondolkodás móddal rendelkezik, talán nem ismeri legmélyebben az amerikai-magyar kapcsolatokat, de tudja, hogy hol található energia, és jól olvas az emberekben. Mivel már találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel, tudja, hogy rendelkezésére áll egy sikeres recept az ő személyében. Ez mindig más lesz, mint az amerikai, Amerikában is más a politikai rendszer, mások a hagyományok, mások a stratégiai érdekek. De egyértelmű, hogy Trump elismeri, felismeri mindazt, amiről mi beszéltünk, tehát hogy ez egy gyakorlatilag gondolkodású kormány, egy olyan országról van szó, ami a túlélésre játszik, sőt, amely virágozni kívánik ebben a politikai környezetben. Elnök úr, ön részt vett a két vezető közötti floridai találkozó megszervezésében? Nem voltam érintett ennek a megszervezésében, de csatlakoztam a miniszterelnök úrhoz, amikor Washingtonban, a szövetségi fővárosban találkozott az előző napon, és ott tartózkodtam Washingtonban, hogy interjúkat adhassak a médiának, de nem vettem részt közvetlenül a találkozó megszervezésében. Orbán Viktor úr azt mondta, hogy Trump a béke embere. Ön osztozik ezen a véleményen? Tehát, hogyha novemberben Trumpot választják meg elnöknek, és januárban betölti a hivatalát, akkor nagyon hamar békét teremt Ukrajna és Oroszország között? És talán még a Közel-Keleten is Izrael és a palesztin frakciók között? Nos, a globális helyzet rendkívül bonyolult, és szerintem igaz, hogy a Trump adminisztráció időszaka alatt a béke időszakát éltük, és hogy a nyugati világ a Biden adminisztráció alatt széttöredezett. El kell ismernünk, hogy a kihívások óriásiak manapság. Mi történik majd Ukrajnában, miután lezárul a háború, hiszen a háború előbb-utóbb véget ér. Biztos vagyok benne, hogy gyorsan véget érne a Trump adminisztráció kezdetén, mert Trump nem kívánja végtelenségig finanszírozni Ukrajnát, illetve Putyin tiszteli őt, és tisztában van vele, hogy egy stratégiai kollégával kellene érintkezésbe lépnie. Tehát az USA számára erőteljesebb lenne a saját pozíciója, de számos egyéb probléma is fellelhető a világ minden táján, és bármilyen amerikai adminisztrációnak nagy kihívásokat jelent mindez. Nem igazán az Egyesült Államok szerepe Trump véleménye szerint, hogy békét teremtsen a világon, de amennyiben vannak olyan helyek, ahol az USA provokál, vagy mondjuk így hozzájárul egy háborúszerű helyzethez, akkor ő általában visszavonulót fúj ebből. Számos konfliktus tapasztalható a világon, de remélhetőleg Amerika majd javít ezeken, és nem rosszabbítja a helyzetet. Azon gondolkozok, hogy Orbán geopolitikai helyzete egyre erősebbé válik, vagy sem. Ugye a magyar kormány jó kapcsolatokat ápol Kínával, amelyik egyik motorját képezi a világ geopolitikai arénájának. Oroszországgal és Szerbiával is. És a szerb hatalom is érdekes, hogyha Trump hatalomra tesz szert, akkor Magyarország nagyon különleges helyzetet tölt be, ugye. Ott van az USA, Oroszország és Kína kérdése. Ön szerint Orbán személyisége megnőhet Európában, vagy egy geopolitikai szintéren a világon? Szerintem igen. Nos, amennyiben Trump kerül hatalomra, sokkal jobb lesz a kapcsolat az USA és Magyarország között. Magyarország geopolitikai helyzete integrált részét képezi a földrajzának, történelmének és gazdasági kapcsolatainak, és véleményem szerint itt is azt tapasztalhatjuk, hogy hosszabb távon kell gondolkozni. Nem tudjuk, hogy milyen hatalmi csoportok lesznek gazdasági szempontból a legerősebbek 5-10 év múlva. Miért kellene tehát bezárkóznunk? Ezek a funkciók máshogy működnek. Magyarország a nyugat integrált része, de kereskedelmi tevékenységet folytat és kapcsolatot ápol Kínával és a kelettel. Ezek más típusú kapcsolatok. A nyugati országokkal, különösen mivel nyugati konzervatív országról van szó, van egy megosztott mentalitásunk, kultúránk sokkal mélyebb módon, míg a keleti kapcsolat az inkább gyakorlatias jellegű összességében véve, különös tekintettel a távol-keletre. Tehát másfajta kapcsolatok ezek. Nehéz fenntartani mindet, és természetesen vannak olyan problémák, amelyek felmerülhetnek a jövőben. Ugyanakkor arról van szó, hogy Magyarország a lehető legjobb helyzetben legyen, hogy navigálassa ezt a környezetet. Köszönöm szépen a választ. Lezárva az amerikai-magyar kapcsolatok fejezetét, egy idézet következik David Pressman részéről, a jelenlegi a budapesti amerikai nagykövet részéről. Ő folyamatosan előtérbe helyezi politikai aktivistaként a véleményét, ez legalábbis a magyar kormány véleménye, neki más a véleménye az budapesti tevékenységét illetően. Orbán Viktor anélkül látogatott Amerikába, hogy találkozott volna Biden adminisztráció bármelyik tagjával, helyett inkább az elnök ellenségével találkozott, Trumppal. Ezek a politikai küzdelmek rendkívül szimbolikusak. És értjük is ennek a szimbolikus jelentőségét. De következzék egy idézet, mert Pressman úr kommentálta Orbán Viktor látogatását Trumphoz, és tőle idézek, és arra kérném, hogy ezt fordítsa le magyarra, ha tudja. Míg az Orbán kormány kivár az amerikai kormánnyal kapcsolatosan, Amerika semmiképpen sem fogja kivárni az Orbán adminisztrációt. Amíg Magyarország várakozik, mi a tettek mezejére lépünk. Ez egy fenyegetés. Ezek fenyegető szavak. Nem tudom, hogy mit fenyeget, de ezek fenyegető szavak. Mik lesznek a tettek? Senki nem tudja. Én nem tudom, hogy milyen tettekkel fenyegetőzzék, de ez mindenképpen fenyegető hang nem. Gyakorlatilag olyan, hogy vigyázz magadra, haver, azt megvárhatod, hogy én mit teszek? Én nem fogok várni. Ez nem más, mint egy fenyegetés, és ezt mindenki felismeri. És sok amerikai konzervatívot sokkolt mindez. Olyan beszéd volt ez, amelyet Pressman nagykövet úr a NATO csatlakozás évfordulóján adott. Ha politikai beszéd kíván valaki tartani, akkor ezt másik alkalommal kéne megtennie, a NATO csatlakozás ünneplését. Nem erre való. Semmi baj nincs Magyarország részvételével a NATO-ban. Megfelelnek a hadikiadások előirányzatával, katonai fejlődés történik, ratifikálták a svéd és a finn csatlakozást. Tehát a NATO kapcsolatokat illetően nincsen semmi probléma. Tehát rendkívül érdekes időpontot talált a beszéde előadására. A véleményem szerint sajnálatos módon egy rossz egy rossz számítást tükröz a tekintetben, hogy mitől lesz erős Amerika. Véleményem szerint az amerikai féltől függ most minden. Hogyha jó kapcsolatot akarnak kialakítani, akkor legyenek tiszteletteljesek. Alkalmazzanak nyitott gesztusokat udvarias módon. A NATO csatlakozás évfordulóján kedves beszédet mondjanak, ez a másik irányba vezet. Köszönöm. Az utolsó kérdésem ugye a következő, az ön szerepével kezdtük Budapesten, és ezzel is fejezném be. Amikor ide érkezett, emlékszem, hogy két és fél vezető interjúban azt mondta nekem, hogy lehet, hogy stigmatizálni fogják, hogy egy autoriter rezsimet védelmez. Emlékszem erre, hogy ezt mondta. Most, amikor egy magyar politikai intézmény elnöke természetesen megkapja azt a stigmát, hogy egy európai autoriter rezsim szószólója. Ön hogy tekint erre? Hogy tekint a saját szerepére? Nos, úgy vélem, hogy a környezet valamelyest megváltozott. Az emberek időről időre továbbra is ezt mondják, de szoktam szerepelni a mainstream médiában, a nyugaton és az USA-ban is, és az emberek felismerik, hogy ez itt egy vita, és nem... Ezek nem olyan kifejezések, amelyekkel lehet vagdalkozni Magyarország irányába. És szerintem ez a típusú diplomáciai tevékenység Magyarország részéről rendkívül sikeres volt az amerikai konzervatívokkal való kapcsolatok kialakítása során. Az amerikai emberek különösen a jobb oldalon rájöttek arra, hogy az ilyen kifejezések, mint a jogállamiság, a tekintélyelvűség, az autoriterség, ezek csak politikai kifejezések, amelyek kiüresedtek, és pusztán támadó szándékot tükröznek. Senki sem hiszi el most már, amikor ezt mondják, és az amerikai konzervatívok Trumpnak köszönhetően ismerték ezt föl. Minden csúnya dolgot elmondtak Trumpról. Orosz ügynök, diktátor, mindezt elmondták Trumpról. Azt mondták, hogy Trump ellopta a 2016-os választásokat, és amikor a 2020-as választásokat illetően Trump úrnak kérdőjelei voltak, akkor azt mondták, hogy autoriter magatartásmód ezt megkérdőjelezni. Tehát mindenki tudja, hogy képmutatóak és átpolitizáltak ezek a szavak, úgyhogy valami kevés emberet érdekel most már, és hogyha hosszabb távú szempontok vezérelnek bennünket, és valóban úgy véljük, hogy a konzervatív út fontos Magyarország, Európa, a Nyugat és az USA számára, akkor keresztül kell verekednünk magunkat mindezen. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő társalgást. Én is nagyon köszönöm.
Kedves nézőink, a Magyar Külügyi Intézet elnökét hallották az elmúlt fél órában. Köszönjük a figyelmüket, jövő héten folytatjuk. Viszontlátásra, viszonthallásra.